Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent ígéjét, úgy, amint azt feljegyezve találjuk Pál apostolnak az Efezus beliekhez írott levelében, az első fejezetben a 15. verstől kezdődően a következőképpen. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. És világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljesítesz mindent mindenekben. Amen. Keresztjén gyülekezett, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a lélektan használja az értékpiramis fogalmát. Azt érti ezen, hogy minden ember akarva akaratlanul bizonyos rendbe rakja mindazt, ami számára értéket képez. Mint egy piramis, úgy épül fel ez a rend, és a csúcsán van az, ami mindennél fontosabb, amiért bármiről kész az ember lemondani. Pál apostolnak a csúcsérték a törvény volt. Sokáig megvolt arról győződve, hogy a törvény ismerete és annak a betartása, megtartása teszi az embert Isten előtt tökéletessé, illetve hát az üdvözít. De tudjuk jól, hogy ezzel a fiatal apostollal történt valami az ő útján, megismerte a feltámadott Krisztust, és miután megvilágosodott és rájött, hogy Krisztus mindenek felett való, ettől kezdve az egész értékrendje megváltozott, és ettől kezdve kellett neki a leomlott értékpiramisát újraépítenie. És tudjuk jól, hogy fel is épült ez az ő értékrendje, és a csúcsa immár Krisztus volt, és ő határozta meg innentől kezdve Pál apostolnak az életét, az ige hirdetéseit, egész munkásságát. Ettől a pillanattól kezdve semmi sem volt drága Pál apostolnak, csak arra törekedett, hogy tanúskodjon az akkor ismert világban. Tanúskodásra, kedves testvéreim, ma is nagy-nagy szüksége van ennek a világnak. Mi, akik itt ülünk, mindannyian valamilyen formában tanítványai vagyunk az élő, feltámadott Úr Krisztusnak. A mi világunk semmivel sem különbözik attól a világtól, amelyben Pál apostol élt és szolgált. Ahogyan ma is divatosak, akkor is nagyon divatosak voltak a valláson belüli sokféle keveredések. Különösen Efezusban volt ez így, hiszen egy nagy kikötő városról beszélünk, ami nem messze a tenger partján feküdt, zarándok hely is volt, rengeteg ember megfordult ebben a városban, hiszen Kis-Ázsia fővárosa volt, és a császár kultusznak az egyik központja. De itt található ebben az időben, körülbelül Krisztus után 52-ben, amikor Pál is itt jár, itt található még a világ 7 csodája közül az egyik, mégpedig a hatalmas Artemis templom, ahol Diana Isten szobrát tisztelték az emberek. És mint mondottam, zarándok hely is volt, hiszen a Diana Isten nőről azt tartották a hívei, hogy az égből hullott alá, és nem más ő, mint a termékenység istennője, akit újra meg újra fel kell keresni azért, hogy az ember élete termékeny legyen és jól éljen. Ebben a közösségben kell elképzeljük a Krisztus követőknek a kicsiny magját. El tudjuk talán képzelni, hogy milyen pillantásoknak, vagy milyen veszélyeknek voltak ők kitéve ott, és amikor Pál apostol megszólítja őket, és levelet ír nekik, akkor mindenek előtt az örömnek ad hangot, az ő örömének ad hangot, mert úgy érzi, hogy a feltámadott Krisztus egy ilyen közösségben, egy ilyen közegben is tud diadalmaskodni. Az ige ugyanis elérte a célját, elérte az emberi szíveket, és itt is, ott is fel lehetett fedezni azt, hogy változás megy végbe az emberek életében. Hiszen mi másnak is tulajdoníthatná Pál? Felhívja az ott élők figyelmét arra, hogy nem a saját rátermettségük, nem az ő ügyességüknek az eredménye az, hogy ott vannak, és Krisztus követőként élhetnek egy ilyen tengerben, hanem Krisztusnak az ereje az, ami mindenkor diadalmaskodik. Annak a Krisztusnak az ereje, akit az Atya küldött el ebbe a világba. Annak a Krisztusnak az ereje, aki nem ért csúfos véget itt a földi életben, mint ahogy sokan gondolták akkor és talán még ma is, hanem legyőzte a nagy ellenséget, a halált, és Isten őt az ő jobbjára emelte. Mindent az ő lábai alá vetett, ahogy hallottuk az igében. Ez a Krisztus az, aki megszólítja az övéit. Mert ő azt mondta, hogy senki nem mehet az Atyához, csak is ő általa. Vagyis, hogyha Krisztust ismerjük, ha Krisztust elfogadjuk, ha Krisztusnak a tanítását a szívünkbe engedjük behatolni, akkor az Istenéi vagyunk, kiválasztottak vagyunk, és ott leszünk, ahol Krisztus van. Ez egy olyan reménység, ahogy írja tovább az apostol is, ami mindannyiunk számára reménység kell, hogy legyen. De ahhoz, hogy ez a reménység, ez valósággá válik a mi életünkben, ahhoz a mi életünk értékrendjének a tetején is, vagy a középpontjában is, ott kell, hogy legyen ez az élő, feltámadott Úr. Nem emberekben kell bízni, nem hatalmasságokban, nem tárgyakban, nem olyan értékekben, amelyek elenyésznek ebben a világban, hanem örök érvényű értékekben kell bíznunk. Nem tudom, a kedves testvérek hogy vannak ezekben a napokban, de ugye hát már médiából, mindenhonnan, utca sarkokról is ránk köszönnek ezek a hatalmas plakátok, amin különböző szlogeneket olvashatunk. Ugye választási lázban ég újra az ország, és még mielőtt valaki bármire is, vagy bárhogyan is gondolná az én beállítottságomat, el kell, hogy mondjam, hogy borzasztóan zavar, hogy hívő keresztjén emberek olyan szlogeneket raknak ezekre a plakátokra, ami engem például, mint keresztjént, igencsak nagyon bánt. Gondolok itt arra, amikor arról szólunk, hogy valakiknek, bizonyos személyeknek nem adunk több esélyt. És amikor ezt olvasom, akkor megkérdőjeleződik bennem, hogy mondhatunk-e ilyet, valamilyen embertársunknak. Nem adatik neked több esély, vagy eljátszottad az esélyt. Ugye, ha a válófélben lévő párokkal beszélgetünk, akkor is nagyon sokszor előjön ez a mondat, hogy eljátszott már minden esélyt, nincs több esély számára. És akkor itt vagyunk mi mindannyian, Isten előtt bűnös emberek, és azt kérdezzük, hogy van-e esélyünk egy új életre? Van-e esélyünk arra, hogy az Isten előtt igazként megálljunk? És hogyha őszinték vagyunk, akkor belátjuk, hogy Isten számtalan esetben mondhatná azt, hogy nem ad számunkra újabb esélyt. Volt elég. A kérdés az, hogy élünk-e ezekkel az újabb és újabb lehetőségekkel, hogy Istenhez térjünk, hogy valóban a feltámadott Krisztus legyen a mi életünk ura. Ezen a mai vasárnapon is vigyük magunkkal ezeket a gondolatokat, hogy milyen Krisztusunk van. Olyan Krisztusunk van, akiről tanultunk valamikor, akinek a nevében megkereszteltek bennünket annak idején, akivel úgy jó barátságban is vagyunk. Vagy pedig olyan Krisztusunk van, aki hisszük, hogy a mi életünket is képes megváltoztatni, jobbá és szebbé tenni, reménységet adni nekünk egy életen át. Én azt kívánom, hogy valóban nap mint nap találjunk rá erre a Krisztusra, hiszen ő keres minket, és nem mond le egyikünkről sem. Amen. Imádkozzunk. Mennyei jó atyánk, köszönjük neked, hogy újra megszólíthatunk téged, hogy jöhetünk eléd, és könyöröghetünk hozzád. Köszönjük, hogy adsz nekünk esélyt arra, hogy esetleges elrontott életünket megváltoztassuk, hogy rád találjunk, hogy akarjuk cselekedni mindazt, amit te ránk bízol, amit az igéden keresztül üzensz nekünk. Mennyei jó atyánk, kérünk téged, hogy a te szereteted kísérje tovább is a mi lépteinket. Add, hogy nap mint nap meglássuk az életünkben, hogy te jelen vagy, hogy te akarsz bennünket, hogy azt szeretnéd, hogy mindannyian egykor te nálad legyünk az örökké valóságban. Így kérünk arra, hogy áld meg mindazokat, akik fontosak nekünk. Vigyázz szeretteinkre, közelben és távolban, gyermekeinkre, unokáinkra, gyülekezetünk egészére. És mindenért hála legyen te néked, dicsőség legyen te néked. Fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Most pedig keresztelőre készüljünk, és énekeljük el a 44-es számú énekünket, annak az első és a második versszakát, 44. számú énekünk.